Köszöntelek szeretettel benneteket Jézus Krisztus szeretetével. Vendégeinket is köszöntjük szeretettel, akik bekapcsoltatok most is eljöttetek közénk. Az Úr áldjon meg titeket. Máté evangélium 8. fejezeténél nyissátok ki a Bibliát, és a 28. verstől olvassuk a következő történetünket, és innen veszük az alapigét, melynek tanulmányozását vállaltam, és vállaltuk ma föl. Máté evangélium a 8. fejezet, 28. verstől a 34-es versig. Kérlek titeket, hogy még álljatok föl az ige, Isten beszéde iránti tiszteletből, és így kövessétek Bibliáitokban, hallgassátok figyelmesen ezeket az igéket. Tehát Máté evangélium a 8. fejezet, 28-as verstől, így hangzik Isten igéje. Amikor a túlsó partra a gadaraiak földjére ért, két megszállott ment elé, akik a sírboltokból jöttek elő, és nagyon veszélyesek voltak annyira, hogy senki sem tudott miattuk végigmenni azon az úton. És egyszerre felkiáltottak, mi közünk hozzád, Isten fia, azért jöttél, hogy idő előtt meggyötör minket? Tőlük távolabbra volt egy legelőször disznójáj, azért ezt kérték tőle az ördögök. Ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba. Ő pedig ezt mondta nekik, menjetek. Akkor azok előjöttek, és belementek a disznókba. És íme a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe. A pásztorok pedig elfutottak, bementek a városba, és elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor azután az egész város kiment Jézus elé, és amikor meglátták, kérték őt, hogy távozzék el határukból. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek titeket. Nos, az előző történet, amit tanulmányoztunk, a legutóbbi Máté evangélium tanulmányunkban, az az volt, hogy, és ha beletekintetek a Bibliáitokba, látjátok is, hogy Jézus lecsendesíti a tengert, a tenger háborgásáról, és a Krisztus természeti erők feletti isteni hatalmáról nyert bizonyítékról tanulmányoztak az igét, és arról a kinyilatkoztatásról, amelyet személyesen vehettek át a tanítványok ebben az útban. Az első kérdés, amelyre választ keresünk, hogy miért is háborgott a tenger? Mi volt ennek az oka a szellemi vonatkozásban? Egyik részről maga az tenger lecsendesítése és a isteni hatalom Jézus Krisztus által való megnyilatkozása és a tanítványok ráébredése, hogy még nem is ismerik igazán az Urat, kicsoda ez, hogy a szelek és a tenger is enged neki, tehát hogy ki ez, akit ők egyébként követtek, mint mestert, de rájöttek, hogy mégsem ismerik őt egészen mélyen, és ebből a isteni hatalom megnyilatkozásából, a csodatévő erők isteni megnyilatkozásából rádöbbentek, hogy még sok minden van, amit nem ismernek arról a mesterről, és abból a mesterből, akit ők követtek, a Jézus Krisztusból, Jézus Krisztusról, és megállapítottuk, hogy célja Jézusnak ezzel a csodával az is volt, hogy mélyebb megismerése juthassanak a tanítványok, és a mi hívéletünkben is lehet azt látni, hogy korán sem merítettük még ki az Isten megismerésének mélységét, magasát, szélességét. Még jócskán van lehetőségünk arra, hogy az Urat mélyebben és jobban megismerjük. Nos, a tenger háborgásából és abból a viharos eseményből azért meg lehet állapítani, hogy egy komoly szellemi konfliktusba is keveredtek a tanítványok Jézus vezetésével. Dekapolisba készült ugyanis Jézus, amely köztudottan abban az időben erősen pogányok lakta terület volt. Nagyon nagy számú pogányság élt ezen a 10 városban. A Dekapolis 10 város jelenti. 10 főként pogányok lakta város nevezték el ezt a területet Dekapolisnak, az a 10 városnak. Pogányságok abból is látszott, ugye, hogy disznókat tartottak, akiket egyébként magát a disznót, mint állatot, a zsidók egyik legtisztátalanabb állatnak tartották, ugye Jézus ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy nem azt tesz téged tisztátalanná, amely bemegy, hanem ami kijön a szádon, mert a szívből származnak a gonoszságok, csalások, paráznaságok és mindenféle tisztátalanság, és így konstatálja a Biblia, hogy ezzel Jézus minden ételt tisztának nyilvánított, tehát már nekünk újszövetségi keresztényeknek nincsenek ilyen étkezési szabályok, kivéve a vér evésének tilalmát, és a megfulladt állat húsának a megevését, amelyben ugye benne volt a vére. Ez a tilalom érvényes a újszövetségi keresztényekre, egyébként pedig szabadságunk van az étkezésben. Nos, tehát egy pogányok lakta térség volt, és láthattuk ebből a történetből, hogy ez a két erősen megszállott személy, amely valljuk meg őszintén, ma is azért ilyen szempontból elég ritka, hogy két megszállott egy térséget, egy komplett várost rettegésben tart. Főként, ha tudjuk azt, hogy a kikötőből a város felé vezető út, a sziklák között egyetlen út, egyetlen ösvény vezetett föl, ami azt jelentett, hogy kikötő és a város között nem volt más választás az embereknek, ha itt akartak közlekedni, ezen az úton kellett jönniük, ahol ezek a démonikusan megszállt emberek gyakorlatilag kockázatot jelentettek, azaz veszélyforrás voltak. Tehát azt lehet látni, hogy Sátán nem mindennapi erősséget épített föl ezen a területen, és komoly félelemben tartotta az embereket ezek által, a démonizált emberek által. Nos, ide készül a názareti Jézus Krisztus, hogy elvigye a szabadulásnak nagyszerű hírét, erődes üzenetét, a bűnbocsánatnak nagyszerű üzenetét, az evangéliumot. Amen. Erre készült Jézus, így döntött, hogy átmegy a túlsó partra, és ledobja az evangélium atombombáját Dekapolis térségébe, és ezáltal megnyitja a lehetőségét annak, hogy ez a pogányok lakta vidéknek a lakosai is megszabaduljanak a félelemből, megszabaduljanak a sátán igája alól, egy szabad, erőteljes, kiteljesedett személyiségre jutó életre jussanak. Ez a személyiség kérdés még fontos lett, azért hangsúlyozom ennyire. A sátán különös taktikáját látjuk, amit rendszeresen alkalmaz a te életedben is, és azoknak az életében is, akik próbálják Jézust keresni, megismerni, és azoknak az életére nézve is, akik követni akarják Jézus Krisztust, és az engedelmességnek a szolgáló útján vinni akarják előre azt a szolgálatot, amelyre Jézus Krisztus meghívta őket. Péter apostol az első levelének 5. részének 8-9-es versében így beszél a sátánnak a taktikájáról, amellyel itt is találkozunk, és egyértelműen látszik a tanítványok reakciójából, már a viharos eseményeknél, hogy mennyire jellemző volt itt is a sátának a taktikája, amelyet Péter az 1 Péter 5:8-9-ben így lepez le. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségétek az ördög, mint ordító oroszlánjá szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellen a hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világon, e világon ugye, mindenfelé. Tehát lehet látni, hogy a sátának van egy taktikája, ez pedig a félelmet keltés. A félelemkeltés taktikája, amellyel az embereket egyrészt el akarja tántorítani a Krisztus megismerésétől, félnek odaadni az életüket, félnek lemondani a kapcsolatról, féltik a hobbiukat, a kefteléseiket, a bűnös kívánságaikat, féltik az idejüket, féltik az életüket, hogy majd akkor Jézus megmondja, hogy mit kell csinálni. És vannak emberek, akik hívő emberként pedig félelmük van, hogy hát jobb ezt nem csinálni, mert nem lesz nagy baj, üljünk inkább a fenekünkön, mert akkor abban nem lesz semmi baj, és vagy bizonyos szituációban megtántorodnak, és eltántorodnak attól az úttól, amelyre Jézus meghívta őket. Tehát a sátánnak egy ősi taktikáját látjuk ebben az epizódban is, amelyen fölül emelkedett ugye a názareti Jézus Krisztus méghozzá az atyában vetett feltétlen bizalom bizonyítékaként. És felhívta a figyelmét a tanítványoknak, hogy ti pedig azért féltek, mert kicsiny hitűek vagytok. Nem bíztok még eléggé az atya szeretetében, oltalmában és kegyelmében. Még nem ismeritek az én atyámat, azért van bennetek félelem. Még nem ismertétek meg őt olyannak, amilyen ő valójában. Ez a probléma. János a levelében, az első levél 4. rész, 4. versében ezt a bizonyságot adja 1 János 4:4. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van, hozza ezt János az antikrisztusi szellemiséggel rendelkező személyekkel szemben. Tehát a legerőteljesebb ördög erőkkel szemben is azt mondja, nektek nem kell félnetek, mert nagyobb, aki bennetek van, mint aki a világban a kihívásokat okozza az életetekben. Itt kell megemlítenem egy nagyon fontos különbséget az érzelmi és az elkötelezett keresztény élet között. Érzelmi és akarati döntések különbsége között. Ugyanis Istennek az az akarata, hogy ne a sátán megfélemlítő munkájára építsd a hitedet, hanem az atya feltétel nélküli szeretetében bízzál, és így megmaradj az engedelmesség szolgáló útján, amelyre Krisztus meghívott téged. Az érzelmi kereszténység az Isten felfogásával, az Isten jelenlétével kapcsolatban, az Isten követésével kapcsolatban az érzelmeire hagyatkozik. Ha úgy érzi, Isten szereti, ha úgy érzi, Isten jó hozzá, ha úgy érzi, Isten közel van, akkor kész bármit megtenni az Úrtól. Ez körülbelül néhány percig tart, amikor a legeufórikusabb állapotában van, és ha úgy érzi, Isten nem szereti, úgy érzi, hogy most rossz napok vannak, úgy érzi, hogy Isten távol van tőle, akkor bizonytalanság jön a szellemébe, bizonytalanság jön a szívébe, és elbizonytalanodik. Szomorúvá válik, keserűvé válik a szíve, leereszt, mint a lufi, vagy mint a Lukas matracom, hogy adtam a hétvégén, de nem én aludtam rajta, hanem drága testvéremnek adtam plusz még egyet. Tehát leereszt, és akkor csak nyom, szúr, nem tudod kipihenni magad, nem érzed komfortban magad, elszáll a békességed, zaklatottság jön a szellemére az embernek. Viszont az életünket az Isten igényének tanúsága szerint a megszentelt értelem által meghozott döntések alapján jó élni. Azt mondja, a Biblia, odaszálljátok a testeteket, ezáltal belátást kaptok Istentől, és megértést kaptok Istentől, hogy mi a jó és neki tetsző akarat, ami igazán Istennek kedves. Amen. Tehát azt lehet látni, hogy a Biblia világosan tanít bennünket arra, hogy az hívő embernek, aki odaszánta az életét Istennek, és elfogadta Jézus Krisztusban a bűnei bocsánatát, és Jézus Krisztus, mint urat elfogadta az életére nézve, kezébe tette az életét, megvan a potenciális lehetősége, hogy minden egyes szituációba, amelybe ő belekerül a Krisztus követésének útján, tehát nem a maga kolvágásai, meg kolbászolásai, meg arra is hajlamosak vagyunk, hogy megyünk jobbra is, meg balra is néha, és akkor már jön az Úr után, meg hol jársz báránykám, és akkor visszarak bennünket a rendes útra. Tehát amikor a Krisztus követésének útjával járunk, megvan minden hívő embernek a képessége Isten igéje szerint arra, hogy meg tudja ítélni egy döntéshelyzetben, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami tetszik az Istennek. Amen. Ez minden hívő emberre igaz kinyilatkoztása a Bibliának. Tehát ha minden hívő ember meg tudja ítélni, van képessége Istentől arra, hogy megítélje egy döntési helyzetben, egy szituációban, hogy mi az, ami Istennek tetszik, mi az, ami jó, és mi az ő akarata, akkor egyetlen dolgon múlik, hogy mi Isten akaratában járunk-e, ez pedig a mi akarati döntésünk. Amen? Egyedül ezen múlik. Istenen nem múlik. Isten is fölfedi az ő akaratát, fölfedi az ő jövőképét, elé tárja azt, vezetni fog téged, kinyilatkoztatja magát, hogy elsősorban a Szentírásból, ami a Szent Szellem által ugye megelevenedik, és élővé válik a mi számunkra, és körülmények által, lélekvezetés által, bőstanácsok által, de sokféle módon teszi nyilvánvalóvá Isten az ő akaratát, és súlyos döntésebben, hogy ennek a sokféle szálnak az összessége az, ami erős kötélként ott van Isten vezetéseképpen, de egy biztos, a hívő ember minden egyes szituáció, amelyek belekerül a Krisztus követésének útján, képes arra, hogy megítélje, hogy mi a legjobb. Amen. Innentől kezdve azonban csak a mi akarati döntésünkre múlik, hogy megmaradunk-e a Krisztus követésében, és megmaradunk az Úr jelenlétében, függetlenül, hogy érezzük magunkat. Amen. És így tudunk egy kiteljesedett és valóban a Krisztus engedelmessége tekintetében egy győztes életet élni. Tehát neki engedelmeskedni. Figyelj tehát, és érjél, növekedjél, ha te rád az érzelmi kereszténység jellemző, ez nem jelenti azt, hogy te nem vagy hívő, azt jelenti, hogy te kiskorú vagy. Ha az érzelmeid vezetnek, és hol így csapongszol, úgy csapongszol, majd elszállsz, annyira jól vagy az Úrban, hol meg olyan mélyen vagy, hogy minden hétfő halálárnyékán a földje, de meg van írva, az Úr veled van, ne féljél, ugye ez is igaz, tehát elrájál rá, és a béka feneke alatti perspektíva az, amely esetleg adatik némely pillanatban, akkor is meg van írva, de az Úr veled van. Megszabadít, megment. Amen. Tehát már ki tudsz jönni ezekből a negatív, rossz, kétségbe ejtő szituációkból. Egyedül a bizalom kérdése ez, hogy bízol-e az Atyád szerető jóságában, aki megmentett téged az ő fiában, Jézus Krisztusban, a haláltól, a pokoltól, a kárhozattól, a bűnhatalmából és a sátán hatalmáról. Amen. Mert nagyobb az, aki bennünk van, mint aki világban van. Légy szíves, fordulj oda, a mellettel egész mondd el, hogyha Krisztusé vagy, nagyobb, aki benned van, mint aki a világban van. Amen.
Aki benned, aki él, az nagyobb, mint aki.
Amen. Halleluja. Ne felejtsd el. Oké, tehát ez volt az első pontunk. Második pontunk. Különös fogadóbizottság várja Jézust, amikor partra száll, ugye nem a város előjárói fogadják, hogy jaj, drága mester, Isten fia, úgy örülünk, hogy jöttél, hanem két démonikusan megszállott ember fogadja. Ugye Márk és Lukács az egyiket emeli ki ebből a történetből. Itt Máté mind a két megszállottat megemlíti. Nos, lehet látni azt, hogy Máté egy olyan személyekről beszél, akik a sátán totális uralma alatt voltak, tehát megszállottnak lenni azt jelenti, hogy a szabad akaratot és a személyiségét valaki totálisan elveszítve a sátáni uralom alatt, gonosz démoni erők uralma alatt van, tehát nincs hatalma arra, hogy azt tegye, amit ő akar, sőt elveszítette a szabad akaratát, és a személyisége azonosult azokkal a szellemekkel, amelyek őt birtokba vették. Óriási kontraszt ez ahhoz képest, ez ugye ekkor beszélünk arról, hogy a sátán valakinek totálisan uralma alá hajtotta az ő életét. Állítsuk szembe azt, amit Isten országával kapcsolatban lehet megemlíteni. Mit tesz Jézus Krisztus az emberrel? Mekkora különbség? Ugye, amikor ő totális uralomra jut egy szívben, egy életben, akkor az ember fölszabadul, teljes mértékben rendelkezik a szabad akaratának a képességével, és az Isten szelleme által, Isten beszéd által, Isten vezetésére figyelve garantált, hogy a személyisége kibontakozik, és azzá lesz, ami Isten akarja teremteni. Megjelenik benne a békesség, amely minden körülménytől függetlenül isteni békesség, nem egy zaklatott állapot. Látjátok, amikor a sátányú totális uralomra az ember elveszíti a szabad akaratát, elveszíti a döntésképességet, a személyisége pedig azonosul azokkal a bűnökkel, azokkal a szellemekkel, akik őt uralma alá hajtották, míg amikor Krisztus jut uralomra egy ember életében, totálisan fölszabadul a szabad akaratra, tehát teljesen szabad döntésképességre szabadítja fel az Úr, és fölszabadítja arra, hogy a személyisége szabad legyen, és kibontakozzon benne az a személyiség, az a személy váljon, akinek őt az Isten megteremtette, és megjelenik a szívében, a szellemében egy békesség, egy öröm, egy szabadság, tapasztalat, élmény, amely által ő tudja követni az Istent nem kényszerből, hanem szabadon. A sátán uram kényszerítő uram, ráerőlteti, rá kényszeríti a sátán az akaratát azokra, akik az ő hatalma alatt vannak. Értitek, igaz? Hogy mekkora különbség a két úr szolgálatában állni. És nincs középső út, nincs kettő közötti lehetőség. Azt lehet látni, hogy ez emberek olyan mértékben veszítették el a józanítélő képességüket, a személyiségük, az akaratuk felett való kontrollt, hogy ugye jó szándékú családok, barátok lefogták őket, láncok a bincsekkel próbálták otthon tartani, hogy mégse tegyenek kárt magukban. Tehát ne, ugye azt is írja a Biblia, hogy kövekkel vagdosták a testüket, tehát pusztították magukat. Ugye erre mondja Jézus, hogy a sátán pedig embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát ne feledd el, a sátán egy rossz gazda. A sátán célja az, hogy elpusztítsa az embert, és a végső reménytelenség, a végső kilátástalanság állapotában sodorva elpusztítsa az emberi életet. Tehát ezeket az embereket próbálták megfékezni, hogy ne okozzanak kárt, tehát ne tegyenek kárt saját magukba, olyanfajta kényszerzőbonyos dolog ez, láncok és bilincsek, és azt mondja a Biblia, olyan természetfeletti erő szállta meg őket, ez ugye a gonosz sátáni jelenlétnek a természetfeletti megjelenése, hisz a sátán és a démon egy természetfeletti lényekről van szó, akik bölcsességben, ismeretben, hatalomban az emberi lények fölötti szellemi lényekként ír el a Biblia. Viszont akiben Jézus Krisztus él, a Szentlélek által, aki benne van, az nagyobb, mint aki ebben a világban van, ennek a világnak a fejedelme pedig a sátán, mondja az ige, kijöjj azokat a helyeket, azokat a szíveket és életeket, ahol már Jézus Krisztusnak átadták az emberek az életüket, szabad akaratukból meghozott döntésük folytán. Tehát lehet látni, hogy elég komoly és sötét erők uralkodtak ezen a területen, és ezzel konfrontálódik a názareti Jézus, amikor megérkezik erre a helyre, és ahogy mondtam, a Márk evangéliumában 5. rész 9-es versében így írja le Márk, hogy és megkérdezte tőle, mármint Jézus ettől a megszállottól, mi a neved? Az így felett, légió a nevem, mert sokan vagyunk. Tehát nem azt mondta, Jakab vagyok, József vagyok, vagy nem tudom én ki vagyok, hanem azt mondta, én vagyok légió. Tehát teljesen azonosult azzal a szellemi hatalommal, amely őt uralta és birtokolta totális módon. Tehát a Jézus reakciója és szolgálata felé az ember felé ebből következik, hogy ez ember nem tud dönteni, hogy ő akar-e szabadulni. Tehát hiába kérdezte volna meg Jézustől, hogy akar-e szabadulni, nem volt a maga ura. Következő dolog, amit szeretnék kiemelni. Mindenki, aki nem az úré, a sátán igája alatt van. Ezt tanítja a Biblia. Tehát nincs köztes lehetőség. Vagy a sátán uralma alatt van valaki, vagy az Isten országában a Jézus Krisztus király uralma alatt élvezi a felszabadult és kiteljesedett életet, vagy pedig nyög a sátán igája alatt. Nem jelenti ez azt, hogy aki a sátán uralma alatt van, az megszállott is. Tehát ez nem jelenti azt, hogy minden ember megszállott, viszont az biztos, hogy aki nem az Isten szent lelkének, igének, és magának Jézus Krisztusnak, az Atya Istennek befolyása, uralma alatt van az élete, vezetés alatt van az élete, annak az élete ki van szolgáltatva arra, hogy gonosz szellemek, gonosz démonok tanácsa szerint élje, és éljék az életüket. Míg Jézus Krisztus föl akarja szabadítani az embereket ezzel az igazról. Az Efézusi levélben, a második rész első két versében a következőképpen ír erről Isten beszéde, Isten igéje. Efézus 2:1-2. És nagyon fontos dolog a szabadításnak a munkája, ami megjelenik egy életben, amikor valaki megtér és új életet nyer a Jézus Krisztus megváltó halálába és feltámadásába vetett hit által. Efézus 2:1-2. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Nagyon döbbenetes egyébként, mert mindjárt végignézzük ezt a beszélt, a párbeszélt, amit Jézussal folytat a gonosz szellem erő, és lehet látni, hogy mit is jelent az, hogy valakiben az engedetlenség szelleme működik, vagy a gonosz szellemek befolyása alatt van, amely azt eredményez, hogy szembe szegül Jézus Krisztussal, elutasítja Jézus Krisztust. Önmagában ez a fajta hozzáállás egyértelműen gonosz démoni erők befolyása folytán jön rá az emberre, amelynek nyilván katalizátora és kapcsolódási pontja a bűn, amely az Isten a lázadás és abból kinövő cselekvések, konkrét bűnök. A Kolossi 1:13-14-ben szintén eképpen olvassuk a Szentírásban ezt az embernek az állapotát, mielőtt meg nem tér, és a megtérés utáni változást. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett fiának országában, akiben van megváltásunk, és bűneink bocsánata. Halleluja! Tehát lehet látni, hogy amikor egy ember megtér, és megszabadul, nagyon komoly szellemi ütközet történik. Nem véletlen tapasztalták ezt a viharos dolgot, és ez a szellemi konfliktus, ami történik ezeknek a totálisan megszállt emberek életére nézve. Egy komoly szellemi konfliktus van, és amikor valaki megszabadul és megtér, akkor azt jelenti, hogy Jézus Krisztus megtöri a gonosznak igáját és erejét az ember életében, megbocsátja a bűneit, a bűn alól feloldozza, megváltja, ugye a megváltás évére jut az ő személyes életében, és ezáltal kinyilvánítja azt, hogy ki van fizetve a sátán, tehát nincs joga többé, hogy bármilyen adósságot behajtson ezen az emberen, mert minden adóssága Isten felé, amely a bűn miatt érte, ki van fizetve. Nem vádolhatja tovább a sátán. Ugye őt ez a megváltás és az engesztelés kérdés, az engesztelés a két irány, hogy Isten felé van, és a sátán is le van fegyverezve, nincs joga és hatalma az emberi élet felett. Tehát ebből az igéből azért az látszik, hogy senki ne becsülje le a sátánt és az ő hatalmát és erejét, mert bizony, amíg valaki nem a Krisztus oltalma alatt van, addig folyamatosan ki van téve annak a veszélynek, hogy egyre inkább és mélyebben hálózza őt be a gonosz, és próbálja az életét felhasználni. Itt jegyezném meg, hogy a démonok azok test nélküli szellemi lények. Ezek a szellemi lények arra törekednek, hogy akaratukat ráöltessék az emberre, az emberi vágyakhoz, kívánsághoz, vagy lelki, érzelmi sebekhez kapcsolódva az emberi testeken keresztül kiék vágyaikat és kívánságaikat. megvalósítsák a sátán tervét az ő életükben. Tehát a démonok testet keresnek. A démonok keresik azokat az életeket, amelyek készek velük együtt működni, engedni a kísértésüknek, engedni a sugalmazásuknak, és megtenni az akaratukat. Ezáltal kiélhetik ezen a testen keresztül a vágyaikat, mocskos terveiket, és utálatos, Istenre való lázadó cselekedetekre sarkalják az embert. Ezek a démoni befolyások gyakran érzelmi sebekhez kapcsolódnak, mint mondtam. Éppen ezért a démonizáltság egyre gyakoribb ma a mi világunkban. Ennek oka pedig, azt gondolom, legalább egy biztos, a kapcsolatok terén elszenvedett iszonyú sebek és sérülések, amelyek a romlott és megtört családéletből, és a hűtlenség, szexuális elköstelenség, bizalmatlanság, féltékenység folytán megtört párkapcsolatok területén jelentkezik az emberek életében, hogy a gyerek egy sérült családban, egy elvált családban, férj-feleség, mindegyik sérül, sebeket kap, és megkeményedik, vagy én megmutatom, belevetem magam az életbe, és elkezdik cselekedni a gonosz démon, a gonosz szellemek akaratát az ő sebeiken, nyilván akarati döntésük folytán, mindaddig, amíg olyan mértékben meg nem kötözi őket a sátán, hogy már nem képesek ellenállni ennek az akaratnak, hanem kényszer nehezedik az életükre. Pál a Szentlélek által ad egy figyelmeztetés az egyháznak és a hívő embereknek, hogy milyen módon akarja a már megtért embereket befolyás alá helyezni a gonosz démoni erők. 1 Timóteus 4:1-2-ben a következő kinyilatkoztatást olvassuk. A lélek, azaz a Szent Szellem pedig világosan megmondja. Tehát vagy van egy kinyilatkoztatás Pál apostolban, amelynek hangot ad itt. Hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, némelyek, nem mindenki, dicsőség az Úrnak, és itt most nincs némelyek, egy se igaz, nem ebben a teremben vannak a némelyek, halleluja, hanem itt azok vannak, akik a némelyeken kívül vannak. Így van, amen, halleluja. Szóval, mert megtévesztő lelkekre, az a szellemekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Tehát azokat tudja eltántorítani a Krisztustól, akik hallgatnak ilyen gonosz szellemektől jövő tanításokra, amelyek az egyházban megjelennek. És olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik megvannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Nos, hadd mondjam neked, hogyha az Isten akarata ellen vétkezik a keresztény ember, és érzelmi módon éli meg az életét, és sodródik a kísértésekben, akkor egy békétlenség jön a szellemére. Tehát nem tud szabad lenni az Isten jelenlétében, a dicséretben, az imádkozásban, az igével a közösségben, blokkol van a bizonságtevése, blokkol van a szolgáló élete, egy nyögdécselő életről van szó, mert egy szégyen van a szellemén, egy homály van az elmén és a szívén. Aki viszont eljut arra az érettségre, hogy megértette, hogy meg lehet ítélni bizonyos szituációban, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes, és akarati döntéseket hoz, hogy azt választja, azokra jellemző is állandósult az a szellemi állapot, hogy békesség, nyugalom van a szellemükben, és élvezik Isten jelenlétét, hamar rá tudnak hangolódni Isten jelenlétére, megérzik az ő jelenlétét. Alisztér Petri, remélem jól mondom a nevét, akinek nevéhez az átalakulások dokumentumfilmek kapcsolódnak, ugye azokról készített egy dokumentumfilmet, azokról a gyülekezetekről és városokról, ahol erőteljesen áttört az Istennek akarata, ereje, hatalma, és tömegesen szabadultak meg emberek a sátán gyötrőigája alól, olyan sötétségből, olyan gonosz varázslásos okkultizmusból, elköstelenségből, alkoholizmusból, városok jöttek ki, ezt kutatta. A következőket mondta egy magyarországi konferencián, nemrégen volt itt. Azt mondja, legalább három veszélyt lát a mai egyházban, ami tévtanítás. Amivel megpróbálják megmétejezni a keresztényeknek az elméjét. Az egyik az elitizmus. Olyan tanítások, amelyek különböző kegyelmi ajándékokat, gyülekezeti mozgalmakat, szolgáló mozgalmakat kiemelnek. Hogyha hozzánk tartozol, ha hozzánk csatlakozol, akkor áldott leszel. Döbbenetes. Trendi stílusok például. Ezek mögött gonosz szellemek vannak, amelyek megpróbálják az embereket megtéveszteni és elhitetni velük, hogy nem a Krisztushoz tartozás az elsődleges, és a Krisztussal legyen jó kapcsolatban, hanem hozzánk kell tartozzál ahhoz, hogy jó kapcsolat legyen Krisztussal. Most nemrég voltam egy evangelizáción, és nagyon jó erőteljes evangélium hangzott, és a végén, amikor hangzott a meghívás, hogy az embereket hívták, hogy hogyan tudnak növekedni a keresztény életben, azt mondták, hogy gyere a gyülekezetbe, hogy tanítás hallgass, hogy növekedni tudj. Ez egy tévtanítás. Ugyanis Alapvetően nem a gyülekezetre van szükség az embereknek, hogy növekedni tudjanak, hanem Krisztusra, az ő igére, és a vele való személyes közösségre. Amen. Különben így, mondjuk Pakisztánban egy hívő ember, ha megtér a repülőgépen, bizonyosan tesz neki keresztény, nem tud megmaradni hívőként, mert hát neki keresztény kéne azt a gyülekezetet, amelynek tanítása által ő ugye fel tud növekedni. Ez már egy tévtanítás. Nagyon finom, az egész üzenetben egyetlen egy mondat volt, de már elhajlítja az emberek szívét a Krisztusba vetett feltétlen bizalomtól. Miért? Mert a pásztorba veti a bizalmát, és a gyülekezetbe veti a bizalmát. Nem egyedül Názaret Jézus Krisztusban, már pedig a pásztor, meg a gyülekezet nincs vele minden nap. Így van? Tanítás függő lesz, prédikáció függő lesz, állandóan hallgatni kell neki valamit, nem Krisztus függő lesz az élete. Lemerül az MP3 lejátszó, pánikba van, nem tudja hallgatni a tanítás a prédikációt. De az Úr melletted van. Ő meghallgatja az imáidat, megnyitod a Bibliát, ő tud táplálni téged. Hozzád illő eledellel. Amen. Dicsőség az Úrnak. Nem nagyszerű üzenet? De mennyire fontos, és figyelnetek kell arra, hogy az elitizmus üzenete, ez egy gonosz démoni tévtanítás, mert nincs üdvözítő egyház, nincs üdvözítő gyülekezet, minden gyülekezetnek az a felelősség Isten előtt, hogy betöltse a neki aratott elhívás küldetést, és mindig tudnunk kell, hogy nem a teljesség birtokosai vagyunk, nem mi fogjuk végezni Isten országnak minden munkáját egy gyülekezetben, hanem a mi elhívásunk az, hogy engedelmeskedjünk a mi Úrnak Jézus Krisztusnak, és azt a szeretét végezzük Isten országa szolgálatának, ami ránk bizatott. Amen. Alázatosan értékelve azokat a testvéreinket, hogy szintén ugyanaz a versenypályán futnak, követve a mi Úrunkat Jézus Krisztust. Nem fölülkemelve magunkat, hanem azt a Biblia, hogy tartsátok különnek magatoknál őket, felismerve bennük a Krisztust. A második dolog a győzelmizmus. Testvérünk azt mondja, ez is egy jellemző tévtanítás, hogy a győzelem, győztes vagy, ami jelenti azt, hogy nem ér probléma, nem ér fájdalom, nem leszel beteg, nem érnek anyagi kudarcok, és minden ami ér, az már az ördögtől van, a sátáni. Hát azért a Bibliát olvasom, az apostolokat, a keresztény testvéreket, és éhínség is volt, amely jeruzsálemi, ugye a csúcs gyülekezet azért csak Jeruzsálem volt, az volt az első gyülekezet, mega church volt, olyan prédikátori voltak, mint Péter. Azért ugye keretben reméltek jelen volt Jézusnak a testvére, ugye Jakab, volt a másik oszlop a gyülekezetnek, tehát elég kiváló stáb volt, aki ott szolgált és dolgozott. Ugye a diakonusai között, mint Fülöp, mint István, ugye így indultak ezek a ilyen kaliberű szolgái voltak. Mégis azt mondja, hogy éhínség volt, amely érintette a gyülekezetet is, és a makedón testvérek és a korintusi testvérek és többiek gyűjtöttek élelmiszert és csomagokat, hogy vigyék, ugye az apostolok a tanítványnak az adományt, hogy ezt a nehéz szituációt átéljék. De nézzük Pál apostolt, megverések, börtönzések, üldözések, és sok minden fájdalom. És az is megvan írva, Péter azt mondja, hogy teljesen mert tartsátok, amikor ugye Jakab mondja, amikor különféle próbatételek érnek titeket, a másik oldalon meg Péter azt mondja, hogy az Úrért szenvedtek, az dicsőség. És aki az Úrért szenved, az megtisztul a szenvedés általa bűntől, azt mondja a Biblia. Tehát a szenvedésnek, nem tudom, hogy te hogy szoktál átélni, ha a szenvedés ér az életedet, fizikai testedben már egy kicsi szenvedés is ki tud bennünket borítani, nem tudom, de hogy vagy vele. Én általában azt kezdem, Uram, megtérek, minden bűnöt megvallom, bocsáss meg nekem, Uram. Hát kegyelem végzik, gyógyíts meg, könyörülj rajtam, Uram. Te vagy az Úr, szabadíts meg. Ugye az emberek egyből lepörög minden esemény, minden mondat, amit mondott, akkor előző napon mindenből megtér. Mindent megvall az Úrnak, készséges lélekkel, mint a bárány, odahajol. Ugye csak gyógyíts meg, szabadíts meg. Nem így van? Mennyire igaz, hogy a szenvedés megtisztít a bűntől. Mert ha te az Úré vagy, akkor egyből tudod, hogy a kimenekedés útja az lefele van. Nem a keménykedés, a büszkeség, a gők, hanem megalázkodni Isten előtt, az a akkor tudsz kimenni az ajtón. A szűk tudod a tűfokán. Ismétek. Tehát a győzelmizmus tanítása önmagában hamis. Mert valóban győztesek vagyunk, az Úr átvisz bennünket, megtart bennünket. Miénk a mennyország, miénk a célszalag, meg van írva. Az Úr vár bennünket, koszorút kapunk, a győztesek koronát kapnak, ugye koszorút, babérkoszorút, győzelmi koszorút, Sztefanoszt kapnak. Ez mind igaz, és ámen. Az Úr átvisz bennünket a legnagyobb nehézségeken is, a legnagyobb nyomorúságban is, győztesen jövünk ki, zsákmányan jövünk ki. De nem mondja se a Biblia, hogy téged ebben a földéleben nem ér nyomorúság. De önmagában a győzelmizmus tanítása és várakozása a full happy. Don't worry, be happy, azonban ez igaz. Tehát ne aggódj, hanem legyél boldog, bízz az Úrban. Ugye? De alapvetően az, hogy te sosem leszel szomorú, te sosem ér fájdalom, te sosem fogsz elbukni, te... ez nem igaz. Nem igaz. Mert ha az igaz lenne, akkor már itt ez a társaság a mennyországban lenne, vagy aki azt mondja, tökéletes, az a mennyországban van, tehát már meghalt. Tehát akkor gyakorlatilag végül is csak a szelleme, ahogy Péterről gondolták, amikor kijött az angyala, ugye, amikor kijött a börtönből. A harmadik dolog, a királyság most teológia. Tehát úgy tanítani Isten országáról, mint amely most itt van. Jézus tanít egy imádságot nekünk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is. Azt is mondja Jézus Krisztus, Isten országa pedig köztetek van, Isten országa pedig bennetek van. Tehát Isten király uralma, Isten teljes hatalma még nincs jelen ebben a világban, benned jelen van, köztünk jelen van, de nem általános Isten ország, és sosem lesz az, amíg Jézus Krisztus újat nem ad, amíg az Atya újra teremti a földet, és amiben igazság és békesség lakozik, míg az ezer éves béke királyságra sem lesz jellemző, hogy nem lesz jelen a bűn. Hisz föllázadnak ugye Krisztus ellen Gog és Magog fiai, tehát föllázadnak az emberek, nehéznek tartják, utálatosan tartják az Istennek való szolgálatot, az emberek is föllázadnak Krisztus ellen, Isten pedig látják, és ott van, ugye menni kell nekik minden évben a sátoros ünnepen hódolni és ünnepelni a királyt. Tehát a királyság és annak totális mennyei valósága nem jön el addig, amíg az Úr azt el nem hozza, ugye az új eget és az új földet teremtés állapotában. Amen. Tehát ez egy tévtanítás, hogy Isten királyság, Isten országa, az meg fog valósulni ebben a földi dimenzióban. Nem. Olyan sem lesz, hogy mindenki megtérjen ezen a földön. Nem lesz olyan. Mert a Biblia azt mondja, hogy nem lesz. Értitek? Azt mondja a Biblia, hogy amikor a csapások sújtják az embereket, akkor sem térnek meg a bálványimálásból és a paráznaságból, hanem gyalázzák és szidják az Istent, és imádják az ördögöket. Ezt mondja a Biblia. Nem? Tehát legyünk valóságosak, és ne higgyük ezeket. Ezek a tanítások arra jók, hogy kiszakítsanak embereket keresztény közösségekből, és elhitessék velük, ha hozzánk jössz, akkor Isten királysága része leszel. Akkor igazán áldott leszel. És nem beszéltem azokról, ugye az elitizmusban mindenképpen meg kell említsem az újkori apostol és profétai mozgalmakat, nem a apostol és profétai ajándékról beszélek, azokról a mozgalmakról, amelyek magukat kiemelve, mások fölé emelve, nem nézik semmivel más keresztényeket, csak azt gondolják, hogy onnan, ha jönnek hozzájuk, akkor megmenekülnek. És ezeket általában tévtanításokkal érik el. Tehát ezeket csak figyelmeztetésről mondtam, hisz az 1 Timóteus 4.1.2, mint látjuk, itt van, ebben élünk, ahogy ezt a Alisztér testvérünk ugye megfigyelte, az alapján 3 mondat volt kiegészítve, mondtam ezt. Nos, a negyedik dolog. A gonosz szellemek Krisztus ismerete. Témához értünk. Ez 29-es versben olvastuk ezt a párbeszédet, amikor Jézus beszél ezek a gonosz szellemekkel. Nem jellemző ez egyébként, és nem is tanácsolom senkinek, hogy kommunikáljon és beszélgessen gonosz szellemekkel. Jézus szolgálatára sem jellemző ez a fajta kommunikáció. Nekünk az Úrra kell figyelni, vele kell kommunikálni, őt kell megszólítani. Nem a gonosz szellemeket kell szólongatni, nekünk Jézussal kell foglalkozni elsősorban, és majd menj ki belőle, ennyi a dolgunk, és a többit nem kell vele foglalkozni, mert hazug. Tehát hazudik, úgysem mond sose igazat. Ha igazat mond, akkor is hazudik, tehát azok az információk, amik a démonoktól jönnek, az csak megtévesztenek bennünket, semmi szükségünk arra nincsen. Másik pedig, hogy Isten pedig mindent elénk tár és megértett bennünket, abban az értelemben, ami jó, ami neki tetszik és tökéletes, tehát nekünk nincsen szükségünk más forrásra. Amen? Halleluja. Tudtok mondani halleluját? Halleluja. Ó, de jó, így van. Szerintem is halleluja, dicsőség az Úrnak. No, nézzük meg akkor a 29-es versben a démonok Krisztus ismeretével kapcsolatos tanítását a Bibliának. Egyik. Azt mondja, mi közünk hozzád, Isten fia. Egyrészt ebből a kinyilatkoztatásból, kijelentéséből a gonosz szellemeknek tudhatjuk, hogy ők ismerik, hogy ki lakozik a názáreti Jézusban, hogy ő az Isten fia, a Mesiás, aki lejött a mennyből és a földre, jött és emberi testben jelent meg. Tehát egyrészt beazonosítják. A másik pedig világossá teszik azt is, hogy ellenségei. Tehát ellene szegülnek, ellenséges pozíciót foglalnak el az Isten fiával szemben. Mi közünk hozzád? Isten fia, milyen döbbenetes kijelentés ez, és mennyire jellemző sok emberre ma is. Ez a fajta démoni befolyás. Azt mondja, Engem nem érdekel Jézus, és ő sem foglalkozzon velem. Hagyjuk egymás békén, ezt a vallásos dolgot meghagyom az embereknek. Ez már gonosz szellemek befolyása alatt lévő beszéd. Már nem tiszta szellem jövő bölcsesség, hanem gonosz dolog. Ugyanaz a fajta hozzáállás, mint a gonosz szellemeknek. Mi közöm hozzád? Engem nem érdekel. Ne foglalkozz velem, én sem foglalkozok veled. De ugye ez hamis megnyugvást hoz csak az ember életében, hisz mindenkinek meg kell állni Isten ítélőszék előtt, és csak ebben a földi életben lehet megszabadulni a bűntől, a gyötrelemtől, és lehet megnyerni az örök életet, elkerülve az örök áldozatot. Aztán második dolog, azért jöttél, hogy idő előtt meggyötör minket? Ez is nagyon fontos ismerete a gonosz szellemeknek. Tudják a jövőjüket. Tehát a gonosz szellemek teljesen tisztában vannak azzal, hogy eljön az idő, amikor az ő részük a kárhozat lesz. És az örök gyötrelem helye. Teljesen világosan vágják, és mondják, hogy még nem jött el az idő, még most mi szabadon garázdálkodhatunk. Mit akarsz? Jakab azt mondja a 2.19-ben, levelének másik részének 19-es versében, te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Tehát a démonok hitével kapcsolatban lehet látni, hogy félnek, rettegnek Jézus Krisztustól. Tőled is félnek, mert nagyobb az, aki bennünk van, benned van, mint aki a világban van. Tehát, akkor két dolgot biztosan tudhatunk. Egyrészt ellenségesnek tartanak, ellened szegülnek, másrészt pedig félnek tőled. És mit akar az ördög elhitetni, vagy elérni? Hogy te félj tőle. Hogy te foglalkozz vele, ugye ez a másik butaság, ugye minden démonnal foglalkoznak, széklábával is démon akarnak üzni. Ez a másik, ugye, hogy azzal foglalkozz, tehát ne a lélekmentéssel foglalkozz, mert Jézus Krisztus miért ment erre a helyre? Hogy megmentsen egy embert. És egy emberen keresztül sokat. Halleluja. De Jézus mindig a duplikációban, meg sokszorodásban gondolkodott, tehát ő látta az emberekben a jövőt. Te benned is látja a jövőt. És az ördög is tudja, hogy benned van a jövő. A jövőnek a magja. És hát az Istennek engedelmeskedsz, sok ember életére leszel pozitív hatással. Fölszabadulhatnak emberek a te életeden keresztül. Tehát ez a fajta gondolkodásmód, amit a sátánok gonosz szellemek hitéről láthatunk, analogizálva a megtévesztett ember életére nézve, vagy átvívva a megtévesztett ember életére nézve, tehát önmagában, tehát Isten létezésének az elfogadása még senkit nem ment meg a gonosz hatalmából, és nem jelent bűnbocsánatot, és nem jelent szabadítást. Az, hogy valaki elfogadja, hogy Istennek léteznie kell, meg van valami, ugye, valaminek lenni kell, hiszem inkább jobb hinni, mint kételkedni, ez még nem ment meg. Egyedül Jézus Krisztus megváltó halálában és feltámadásában, szabadító erejében vetett hit az, amely által üdvözölni lehet, tehát aki elfogadja és elhiszi, hogy az ő bűneiért halt meg Jézus Krisztus, és elfogadja és megérti az atyának feltétel nélkül való szeretetét. Vannak emberek, akik azt mondják, olyan sok rosszat tettem, annyi évet éltem már nekem, mert úgyis mindegy, hazugság. Ha ma az utolsó nap az életedben, és éjszaka elkérik a lelkedet, de ma Jézus Krisztusnak adod a te életedet, megszabadulsz az örök hatalmából, megváltozott és szabad életet tudsz élni. Ti élet az a békesség, az a szabadság, amelyet csak a názáreti Jézus Krisztus tud helyreállítani a szívedben, személyiségedben, bensődben, lelkedben. Amen. Mert az Atya szeret téged. Amen. Az Atyának egy jó terve van az életedben. Nem a romlás, hanem a kibontakozás, az élet. Az, amin ő gondolkodik. Ötödik dolog. Mi az igazi érték? Ahogy Isten gondolkodik. Nézzük meg. Különös esemény tanúi lehetünk a 30-32-es versekben. A gonosz szellemek azt kérik Jézustól, hogy hadd menjenek a disznókba. Nagyon érdekes az egész szituáció, de az eredeti szöveget egy kommentárban olvastam vizsgálva. Megértjük egy picit ennek a árnyalatát, hogy is, hogy is volt ez a beszélgetés, meg mit engedett meg Jézus, meg mi volt az ő parancsa. Tehát ez nem teljesen egyértelmű, de lehet, hogy van akinek az. Mindjárt meglátjuk. Tehát világos az, hogy a gonosz szellemek tudatában vannak Jézus hatalmának, és azt is tudják, hogy nekik nincs választási lehetőségük. Értitek? Tehát a gonosz szellemek tudják, hogy itt nem arról van szó, hogy ők maradhatnak, ha akarnak, Hát itt ők, tudjuk, esélyük sincs. Tehát olyan hatalommal találták szembe magukat, akinek ők nem tudnak ellenállni. Hogy Jézus hatalma olyan mértékben múlja felül a sátán hatalmát, és gonosz szellemek hatalmát, hogy még nincs választásuk. Még azt kell tenni, amit az Úr Jézus mond. A menjetek, amikor Jézus azt mondja nekik, hogy menjetek, az egy parancs. Elsősorban azt jelenti, hogy menjetek ki belőle. És pusztán egy megengedésről van szó, hogy megengedi Jézus, hogy belemenjenek gonosz szellemek a disznonyájba, nem parancsolja nekik azt. Tehát a menjetek parancs arra vonatkozik elsősorban, hogy menjetek ki belőle. Hagyjátok előtt. Ugyanis Jézusnak nem az volt a célja, hogy démonizálódjanak, vagy a démonok belehajtsák ezt a csordát, ezt a kondát, ugye, ezt a disznókondát a tengerbe, hanem az volt a célja, hogy ez az ember megszabaduljon. És amikor parancsol, akkor egy dologban nem köt semmilyen kompromisszumot a gonosz szellemekkel, abban, hogy ennek az embernek visszaadja a szabad döntési képességét. Ezzel ez a megszállott ember még nem vált Krisztus követő tanítványá, pusztán lehetőséget kapott arra, hogy szabad akaratából dönthessen, hogy követi-e Jézus Krisztus, így a személyisége, az akarat olyan mértékben le volt kontrollálva és blokkolva, hogy ezt nem tudta megtenni. Hát Jézus nem mondja neki, hogy te, Gadarénus, vagy mind a kettő, szeretnétek megszabadulni? Ugye hát ezt nem tudták mondani, ezért ő nem kérdezi neked. Parancsol a gonosz szellemeknek, azoknak pedig nincs maradásuk, és megengedni neki, hogy disznónyájba menjen. Emlékeztetek titeket a Máté 17-15-re, amikor is a megdicsőülés hegyéről, a tábor hegyéről jönnek lefele, jön lefele Jézus Péterrel, Jakabbal és Jánossal, és ott a apa, aki vitte a holdkóros fiát, ugye, hogy megszabadítsák a tanítványai, nem tudták megszabadítani, és akkor ő majd rendezi az esetet. És akkor azt mondja az apa, hogy sokszor veti tűzbe, és vízbe is. Embergyilkos volt kezdetől fogva. Tehát Jézus világossá teszi, hogy ez a gonosz szellem megölhetné ezeket a megszállottakat, belehajthatná a vízbe. Mert embergyilkos volt kezdetől fogva olyan mértékű a leulatsága, hogy öngyilkosságba hajthatná őket, mint sok embert öngyilkosságba hajt most is a gonosz démon erők által. De inkább ez az ember meneküljön meg, és ne fulladjon a tengerbe, mint azok a disznók. Kifejezi azt is, hogy nincs olyan ár, amit ne érne megfizetni anyagilag is a keresztény embernek is, hogy megmeneküljenek az elveszettek. Nincs olyan ár, amit ne érné meg megfizetni a földi vagyomból, hogy emberek megmeneküljenek. Ezt is üzeni ebben a történetben Isten igéje. A Máté 16:26-ban olvassuk, Máté 16:26, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val, avagy mit adhat váltságdíjul az ember az ő lelkéért, életéért, szelleméért. Ugye világosá teszi így Jézus Krisztus ebben a kijelentésben, hogy a két serpenye van a mérlegnek, egyével berakjuk az egész univerzumot. Annak minden kincsével. Néhány ember egyetlen házzal, még abban lévő kincse is megelégedne. Lehet, hogy nem a Nemzeti Bankra kell gondolni, hanem mondjuk a IMF vagyonára, ha gondolsz, azzal is megelégednél, de itt nem erről van szó, azt mondja, hogy a világ összes kincse. Az egész univerzumra gondolj. Minden bolygóra, minden csillagra. Nem arra a néhány lyukas dollárra, amely a Magyarország tartozik az IMF-nek, hanem az egész világ kincsére. Minden beleértve. Amikor felnézel a csillagokra, mi is néztük itt, látod a csillagokat, a göncösszekeret, meg minden, azt is beleértve. Beleteszik az egyik serpenyőjébe a mérlegnek. Másikban ezt a Gadarénus megszállottat teszik. És a mérleg serpenyője ennek a megszállott embernek az élete javára billen el. Isten mérlegén. Mert az az egy Gadarénus értékesebb az Istennek, mint a világ összes kincse. Mert az pótolhatatlan. Az másikból teremt újat. De ebből egy van. Ezért átmegy Jézus a tengeren, megfizeti az árat, megtöri a gonosz hatalmát, és felszabadítja ezt a gonosz szellemektől meggyötölt embert, pontosabban ugye mindkettőt. Tudsz mondani egy halleluját? Halleluja! Ó, halleluja, dicsőség az Úrnak. Remélem, hevül a szíved, mert az enyém nagyon. Ó, halleluja, dicsőség az Úrnak. Hatodik dolog, beszélnünk a döntés szabadságáról. A 33-34. Versben azt olvassuk, hogy kijönnek a város lakói, ugye az egész város összegyülekezik. Gondolj bele, mindenki tudta, hogy milyen állapotok uralkodnak a környéken, tehát az egész város rettegett, nem mertek járni a kikötőbe, csak félve, hogy találkoznak ezekkel a megszállottakkal. Tehát, és nagyon érdekes maga a nyelvtani fordulat, hogy olvastam erről, azt mondja, hogy kimentek, és kérték Jézus, de itt nem igazán kérésről van azt a nyelvtani szerkezetben, hanem ellene szegültek Jézusnak, és konfrontálódtak Jézussal, de szembe szegültek Jézussal, és azt mondták, hogy nekünk ez nem kell. Milyen sötétség? Gondolj bele! Együtt tudtak élni azzal, hogy gonosz démonok által van megszállva két ember, és félelemben élnek. Együtt tudtak élni a gonosz szellemek jelenlétének ilyen módjával, de nem tudnak együtt élni Jézus Krisztusra. Mennyire így van? Az ember hajlandó együtt élni a bűnnel, a megkötözöttségével, a függőségeivel, a nikotina, az alkohol függőségével, a testiességével, a bűneivel együtt tud élni, de irritálja Jézus jelenléte. Nem ilyen a bűnös ember. Hát azt olvassuk az 1 Mózes 3:9-10, a Biblia bevezető szakaszánál járunk, és már megkapjuk a megoldást a világ legfontosabb dolgainak elemzésére. 1 Mózes 3:9-10, de az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Ugye nem azt jelenti, hogy nem tudta Isten, hogy hol van, tehát nem Isten nem volt probléma, hanem az emberre akart segíteni, hogy felismerj, hogy hol van. Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. Tehát az ember bűnös állapotának jellemzője az, hogy el akar menekülni Jézustól. Elutasítja Jézust. Nem érzi jól magát Jézus jelenlétében. Ezért egy erőteljes közösségben, gyülekezetben nem tudnak megmaradni azok hosszú távon, akik nem akarnak megtérni. Akik keresztények voltak, és bűnben estek, és a bűnben maradtak, nem bírnak megmaradni. Akik meg nem akarnak megtérni, hosszú távon nem tudnak megmaradni. Első gyülekezet jellemző volt, hogy a bűnösök, a gonoszok nem tudtak megállni az igazak közösségében. Azt mondja, nem tudtak a közösségben maradni. Nem tudtak kapcsolódni szellemileg az a közösséghez. Mindig kívülállók maradtak. Mert jobban szerették a bűnt, mint Jézus Krisztust, és Krisztusban pedig a testvéreiket. Tehát ezt lehet látni ezekről az emberekről, hogy jobban szerették, inkább tudtak együtt élni a gonosz démonokkal, a szellemekkel, mint Krisztussal. Döbbenetes dolog. A megszabadult, korábban pedig démonizált, totális démonizált ember pedig azt írja, ugye Márk evangéliumában, hogy leül Jézus lábához, és ott nem tudom milyen arcot vághatott így. Csak mosolyog, meg örül. Szerintem ugye az élmény, gondolj be, amikor én is megtértem, újjá születtem, hát én nem tudtam, mi történt velem, csak ez olyan változás szakadt rám, meg ez a békesség, az öröm, a szabadság, ami rám szakadt, csak nem tudtam megfogalmazni, mi van velem, csak élveztem ezt a szituációt. Tehát valószínűleg ez az ember is, hát gondolj be, eddig lehetett az örök igáj alatt, és élvezi a helyzetet, ott ő Jézus lábánál, nézi Jézus. Nem is foglalkozik ezekkel, hogy a disznókkal se foglalkozik, a pásztorokkal se, csak nézi Jézust. Oh. És nem fél tőle. Sőt, azt meg én veled akarok menni, Uram. Én csak veled akarok lenni. Igaz, ilyen a megszabadult embernek ez a jellemzője. Vágyódik, vonzódik Jézushoz. Akar vele lenni. Vágyódik utána. Minden jobban vágyódik Jézus Krisztushoz. És vele lenni. És nem fél, nincs vele félelem. Ezért mondja az 1 János 4:17-18-ban a Biblia. 1 János 4:17-18. Abban lett teljesül a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban, tehát megszabadultan, helyreállítottan, élő reménységgel, ugye a feltámadt Krisztus reménysége vagyunk ebben a világban, az örök élet magja van bennünk. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, és aki fél, nem lehet tökéletessé a szeretetben. Azaz nem érti még igazán, hogy milyen szeretetet tanúsított Isten irántunk Jézus Krisztusban, ő fiában. Nem érti még. Azért fél. De ennek a szabadult embernek ez nem volt kérdés. Nézte Jézust, az új állapotot szerintem csak csodálkozott. Fantasztikus. Hát igen, aki megtért újjászületet, tudja, milyen ez. Utolsó, hetedik dolog. Egy nagyszerű evangélistáról számol be a Biblia. A Márk 5:18-20-ban, ezt azért hozom Márkból, mert ezt Máté nem említi, de nagyon fontosnak éreztem ezt elmondani. Ugyanis a mi Istenünk a második esély Istene. Tehát nem csak egy esélyt ad Isten az embernek, hanem szól Isten akár háromszor, négyszer is az embernek az élete folyamán, mindaddig, amíg el nem kérik a lelkét. Tehát minden embernek a életben többször is van lehetősége elfogadni Isten szabadítását. Ezért, mikor meg fog állni Isten ítőszék előtt, és lepereg az élete filmje egy pillanat alatt előtte, akkor tudni fogja, hányszor volt ilyen Isten tiszteleten, hányszor hallott az evangélium üzenetét, hányszor tette bizonyságot a családtagjai, rokonai, barátai neki, és hányszor volt lehetősége megszabadulni a sátán igájából, a bűnből. Tehát arról beszámol Márk, hogy Márk 5:18-20-ban így, hogy amikor aztán beszállt a hajóba már, mint Jézus, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá: menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, Kyrios, tehát a ja, Krisztus, az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin aztán mindenki csodálkozott. Halleluja. Tehát a Krisztus követésében egy másfajta útja volt ennek a most megszabadult új életet nyert embernek, mint a tanítványoknak. Az ő küldetése az volt, hogy menj haza a családodhoz, a szüleidhez, barátaidhoz, de ez nem csak ennyit teljesített, hanem ez bejárt a város, meg szerintem elment a híre, ugye, érthető okok miatt, annak a híre is megvolt, hogy ezek hogy élnek, meg milyen veszélyt jelentenek, és akkor ment a missziós körútakra, el tudom képzelni, hogy mentek vásárokba, jöttek, mennek, te vagy az, az ember? Én vagyok, képzeld el, mi történt? Hát az történt, hogy ott voltunk, borzasztó életem volt, de találkoztam Názaret Jézusra, megváltott az életem, új életet kaptam, visszakaptam a döntésképességemet, boldog ember vagyok, az a názareti Jézus, az Úr megszabadított engem. Halljátok az evangéliumot. Egy ilyen embernek is, mint én, lehet megszabadulni, lehet új élete. Menjünk inkább nektek. Higgyetek Jézus Krisztusban, és üdvözültök ti is. Tehát bedobta az atombombát, amely egy szabadulást, új életet tapasztalt keresztény ember. Ha te egy ilyen ember vagy, te potenciális, totális robbanóanyag vagy azon a helyen, ahova Isten állított téged, ahova küldött téged, az ő követésében, az ő küldetésében, mert olyan bizonyságod van, amelyre szüksége van az ördög igájában lévő embereknek. Legyünk tehát esély a körülöttünk élő emberek számára, hogy ők is találkozhassanak názareti Jézus Krisztussal, hogy szabad akaratukból dönthessenek ő mellette, akik pedig megszállottak, és ilyen mértékű leuralás alatt vannak, azok pedig felszabaduljanak az ő szellemükben az akarati döntés lehetőségére. Most szeretném, ha tudnánk imádkozni. Először is adjunk hálát az Úrnak ezért a hatalomért, amely nekünk aratott. Ez a belátásért, ezért a lehetőségért és képességért, ami nekünk adott az Úr a szabadításban, a szabadítás erejében, hogy tudunk megítélni dolgokat, tudunk jó döntéseket hozni, hogy felszabadulhattunk. Imádkozunk azokért is, akik még nem ismerik őt, akik még esetleg azt mondják, mi közöm hozzád, názareti Jézus. Még ebben az állapotban vannak, hogy később lehessenek olyanok, mint a 10 város lakói. Nem is gondoltuk, mikor elküldtük ezt a Jézust, hogy ki volt itt, amikor vele találkoztunk. De ott hagyta ezt az embert, és aztán hányan lehettek ezek közül az emberek közül, akik mikor megalapult a gyülekezet, csatlakoztak, és megtértek ezekben a városokban, és új életre jutottak. Jó? Egyenként hangosan imádkozzunk, jó? Rövid imákban, majd a végén én szeretnék imádkozni, és még a végén szeretnék lehetőséget adni az itt lévő Krisztus még személyesen nem ismerő embereknek a szabadulásra, az új életre lehet döntés hozni. De először imádkozzunk egyenként hangosan.